Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ülésezett a cigány pasztorációs tanács. Értékelték az elmúlt év munkáját, megszabták a jövő feladatait, s meghallgatták, milyen munka folyik Sátoraljaújhelyen, a cigány pasztoráció területén. Fontos, hogy az elvégzett munka értékelése megtörténjen és kiderüljön, hogy hol kell esetleg erősíteni a szolgálatot. Fogalmazta meg a célkitűzéseket Ternyák Csaba EGRI érsek. Hozzátette, hatékonyan és szervezetten kell a jövőben is tevékenykedni. A főpásztor méltatta azon lelkipásztorok, szerzetesek és munkatársak tevékenységét, akik a cigánypasztoráció ügyén fáradoznak úgy, hogy cigány testvéreinkhez eljusson az evangélium üzenete. Szabó László piarista a Sátoraljaújhelyen folyó munkát mutatta be a közösségnek, beszámolva a tapasztalatokról. Elmondta, fontos a munkatársak evangelizálása is, a közösség megteremtése, ápolása, hiszen a legfontosabb, hogy a forrásnál, Jézusnál maradjanak. Az EGRI Főegyházmegye cigánypasztorációs tanácsának ülésén tárgyaltak az esztendő legfontosabb feladatairól, célkitűzéseiről. Isten a világhálón, az egyházi kommunikáció jelene és jövője címmel tartottak szakmai napot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által szervezett programon elsőként Ternyák Csaba érsek mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte, a katolikus egyház katekizmusa úgy tanítja, hogy Isten végtelenül nagyobb, mint minden műve. Ha mindenütt jelen van, akkor jelen van a világhálón is, tette fel a kérdést, majd úgy folytatta, az újságírók, média szakemberek, akik gazdag tartalmakat tesznek fel a világhálóra, lehetővé teszik azt, hogy például szentmise közvetítések, illetve más, a keresztény értékrendet közvetítő műsorok által megjelenjen az Isten a világhálón. Ezután előadásokat és kerekasztal beszélgetéseket hallhattak a résztvevők. Romániában túlélte az ellenzéki pártok által beterjesztett bizalmatlansági indítványt a koalíciós kormány. A szociáldemokrata miniszterelnök kormányának menesztését 155 képviselő kezdeményezte. A kabinet megbuktatásához 233 voksra lett volna szükség. Lemondott a külföldi segélyezésért felelős brit külügyi államtitkár a segélyek csökkentése miatt. Annalisa Dodds azt kifogásolja, hogy a védelmi költségvetés bővítését a kormány teljes egészében a külföldi segélyezésre szánt keret csökkentéséből finanszírozza. A Nők a Jövőért címmel tartja első női konferenciáját a Tisza párt. Közleményük szerint a nők elleni és a családon belüli erőszak ma hatalmas gond Magyarországon, és annak minden formája teljesen elfogadhatatlan. Szigorításokat vezet be a kormány a környezetszennyezőkkel szemben. A tervezet szerint növelik a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási bírságok összegét, a csatorna bírságot. Emellett nyilvánosságra hozzák a kiemelt környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalkozások nevét, és bevezetik a hulladékot jogellenesen elhelyezők helyszíni bírságolását. Az agrárminiszter szerint megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Nagy István kifejtette, hogy a tárca stratégiai célja, hogy az erdők összterületének jelenlegi 24%-os arányát 27%-ra növelje. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, készülnek a 30. Budapest Pride-ra. Ezt arra reagálva írta, hogy Lázár János, építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Pride a lakossági fórumok korábbi kormányinfók, letámadós villáminterjúk visszatérő témája. Mindig világosan fogalmaztam, a magánélet szent és sérthetetlen. A Pride azonban közügy, megbotránkoztat és provokál, amit a gyermekek védelmében mi hamarabb be kell tiltani. A meleg lobbit pedig ideje visszaszorítani, tette hozzá a miniszter. Erre a miniszterelnök Orbán Viktor is reagált. Világos beszéd, írta a poszt alá kommentben. A 777blog.hu a katolikus egyház reakciójára is kíváncsi volt. aki azt írta, álláspontunk egyértelmű és 2000 éve változatlan, a bűnt elítéljük, de a bűnöst nem. E keresztényi irgalom jelenik meg világosan a katolikus egyház tanításában is, fogalmaztak. Végül az időjárásról. A keleti északkeleti harmadban a köd feloszlik, a délkeleti megyékben lehet vastagabb a felhőzet. Az északnyugati tájakon sok napsütés valószínű, kiderül az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Késő estére mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az Egri Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek közt színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia egri kiválóságaival karöltve. Az Egri Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk a legutóbbi debreceni környezetvédelmi konferencia bemutatását, amelyben most dr. Szőlősi Lászlót, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának docensét halljuk, aki a baromfi ágazat változásairól beszél. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a témakörhöz kapcsolódóan az állattenyésztés és azon belül a baromfi ágazatot érintő kérdésekről röviden elmondhatom gondolataimat. Egyrészt jó helyzetben vagyok, mert az előttem szólók már tisztázták, hogy mi is ez a Green Deal. Én ezzel nem akarok foglalkozni. Belekezdenék, és először az állattenyésztésnek a helyzetét, az állattenyésztést és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket szeretném elhelyezni globálisan. Az élelmiszer termelésből származó globális üvegházhatású kibocsátásokból mintegy 25% különböző módszertanok egyébként, hogyha figyelembe vesszük, akkor azt mondjuk, hogy 25-30%-ban járulnak hozzá. Ezen belül az állattenyésztés részesedése egy 50-55%, ha ez még hozzávesszük az állati eredetű termékek feldolgozását, szállítását, csomagolását és kereskedelmét, akkor ez még egy plusz 10%-os nagyságrendet tesz az állattenyésztéshez részesedésben. Ha globálisan és regionálisan nézzük ennek az élelmiszer termeléshez kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátáshoz való hozzájárulását, akkor azt lehet mondani, hogy az Európai Unió részesedése nagyságrendileg a 10% körül van. Tehát ez már itt előjáróban kiemelem, hogy azokat az ambiciózus célokat, amelyeket elérünk adott esetben, minimális hozzájárulást és minimális jelentőséggel fognak bírni globális értelemben. Ha tovább boncoljuk az állattenyésztést és az állattenyésztésből származó globális üvegházhatású gázok kibocsátását, akkor ugye három fő gázra kell koncentráljunk. Maga az állattenyésztés 33%-ban metán, 30%-ban dinitrogénoxid és 27%-ban széndioxid kibocsátással járul hozzá ehhez az üvegházhatású gáz kibocsátáshoz. Ezen belül is közvetlen kibocsátásokról és közvetett kibocsátási forrásokról beszélhetünk. Közvetlen kibocsátás legnagyobb hányadában az az állatok és az állatok emésztéséből eredő fermentációs gázok kibocsátása mintegy 39%-ot tesz ki. Ez alapvetően ugye a kérődző állatfajokhoz kapcsolódik. Emellett a képződő trágya és annak kezelése mintegy 26%-ban, és az energiafelhasználás az minimálisan mintegy 1,5%-ban járul hozzá közvetlen kibocsátáshoz. Közvetett oldalról a takarmánytermelés és a kapcsolódó földhasználati változások mintegy 20-22%-os nagyságrendben járulnak hozzá az állattenyésztés üvegházhatású gáz kibocsátásához. Ha azt nézzük meg, hogy az egyes állattenyésztési ágazatok ezen belül milyen részarányt képviselnek, akkor azt mondhatjuk, hogy kétharmadában a szarvasmarha ágazat az, amely felelősség tehető ezen üvegházhatású gázok kibocsátásáért, és a csirke, valamint és a csirke baromfi összességében mintegy nagyságrendek 10%-os részesedést mutat a sertés ágazattal és a sertéshús előállítással egyetemben. A továbbiakban 100 g, nézzük meg ezeket az adatokat fajlagos értelemben. 100 g fehérje előállítása során kibocsátott CO2 egyenérték mennyiségét mutatja ez az ábra, különböző fehérje források esetében. Mi az, amit ebből meg lehet állapítani, és mi az, amit ránézésre látunk? Egyértelmű az, hogy a baromfi ágazat viszonylag alacsonyabb CO2 egyenérték kibocsátással bír 100 g fehérje előállítását illetően. De egy olyan ábrát hoztam, amely tartalmazza a különböző adatok szórását annak függvényében, hogy milyen tartási rendszerben történik ez az előállítás. A baromfi ágazat nagyságrendileg egy 4-4,5 CO2 kg egyenérték per 100 kg fehérjével rendelkezik. Ezzel szemben például a marha 25 és a feletti értéket képvisel. Viszont amit kiemelnék, az az, hogy a globálisan előállított csirkehús mintegy 81%-a és a tojás mintegy 84%-a intenzív körülmények között kerül előállításra. És így adódik ez a 4-5 kg-os CO2 egyenérték. Viszont, hogyha ezeket alternatív, extenzívebb rendszerekhez viszonyítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a csirke esetében is, vagy a tojástermelés esetében is az üvegházhatású gázok kibocsátása fele, harmada extenzívebb rendszerekhez képest. Miért is emelem ezt ki? Mert itt van egy gondolat, amit mindenképpen végig kell gondolni, és én javasolnám a döntéshozók számára is, hogy az állatjólét, és nem hiába tettem idézőjelbe az állatjólét fogalmat, a standard európai szabályozásokhoz képest azon felüli vélt többlet és magasabb szintű állatjólét versus a környezeti lábnyom csökkentése érdekében hozott törekvések, ezek egymással ellentmondó kérdések. És én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy standard szabályok vannak az állatjólétre vonatkozóan, a fogyasztó és a fogyasztói közösségek különböző országokból, ugye korábbi előadásokból hallottuk, hogy milyen eltérések vannak regionális szinten és országok szintjén is az elvárásokat, a fogyasztást, a jövedelmi helyzetet és egyéb tényezőket tekintve, bízzuk ezt oda a piacra. Nyilván elő kell állítani, meg kell teremteni annak a fogyasztói rétegnek az igényének a kielégítését, aki a standarden felül egy magasabb állatjóléti előírásokat kíván, de a standard előírásoknak megfelelő termelést jogszabályi alapon én úgy gondolom, hogy nem szabadna tiltani, és nem szabadna ezt befolyásolni. Tovább viszem erre a gondolatra, ez csak egy teoretikus megközelítés, hiszen a kérdés az ezen teoretikus megközelítésben, mennyire tudnánk csökkenteni az éghajlati hatásokat az étrend megváltoztatásával. Ez ugye következik az előző ábrámból, hogy különbségek voltak a különböző állati eredetű fehérjék CO2 kibocsátásával kapcsolatban. Én úgy gondolom, egyén szintjén ezt lehet értelmezni, ugye egyén szintjén hány tonna CO2 egyenértékkel lenne, egyenértékű az, ha különböző diéták, különböző étrendet választanánk. Érdekes volt, ha csak is kizárólag csirkét fogyasztanánk, az jóval alacsonyabb, mint sem mondjuk egy vegetárián étrend, amelybe a tojás mellett a joghurtok, a tejtermékek is szerepelnek. Ez a másik ábra globálisan mutatná, hogyha teljes globális lakosságot tekintve áttérnénk ezekre a különböző étrendekre, akkor milyen mértékű kibocsátás csökkenés és alternatíva költség a földhasználatba takarítható meg. Itt egy dolgot emelnék ki, egyik oldalról azt, hogyha a sertés és a baromfi hús az még benne van a fogyasztásba, és kizárólag csak a marhát és a bárány vesszük ki az étrendből, akkor is mekkora mértékű megtakarítást érünk el, szinte a vegánnal nagyságrendileg azonos értékű megtakarítást érnénk el. Viszont ez egy teoretikus megközelítés. Ez a valóságban nem fog megvalósulni, hiszen globális szinten nem tudjuk ezt kivitelezni. Tovább térnék, miért mondtam ezt, hogy nem tudjuk kivitelezni. Ez az ábra bemutatja a világ állati termék előállításának alakulását, egészen vissza 61-től jelenleg, és ezt követően 50-ig prognózis formájában. Folyamatos, jelentős fejlődés figyelhető meg, amely folyamatos fejlődés és bővülés az állati termék előállításban az elkövetkezendő évtizedekben is folytatódni fog. Ennek meghatározó ágazata a baromfi ágazat, amely első helyen szerepel legnagyobb volumenével, 2015 óta átvette a sertéshús vezető szerepét, és harmadik helyen a tojást emelném ki. A további fejlődésekben láthatjuk, hogy 2030-ig a jelenlegi szintről mintegy 8,7%-os bővülés várható, és 2050-ig 30-hoz képest még plusz 17%-os bővülést jeleznek erőle a különböző intézetek. Amit még emögé ki kell emeljek, az az, hogy a világ állati termék előállítása földrajzi értelemben igen koncentrált, és a legnagyobb piaci szereplőket kiemelve Kína, USA, Európai Unió, és Brazília. És megint visszatérek oda, ha ezt Európában megoldjuk, akkor attól még globálisan ez a probléma fent fog állni. És hogy Európában ez mit jelent tendenciájában, az EU hústermelését és fogyasztását, annak tendenciáit, valamint prognózisát mutatják be ezek az ábrák, egyértelműen látszik, hogy csökkenés várható az elkövetkezendő 10-12 évben, a marhahús esetében nagyságrendileg 9%, a sertésnél ez további 10% csökkenést, a juh ágazat esetében egy 3%-ot jelez előre az Európai Bizottság, de viszont ezzel szemben a baromfi ágazat, azon belül a csirke esetében ez egy 5%-os abszolút értékű növekedést prognosztizál. Tehát a lehetőség a baromfi ágazat számára adott. Viszont számos kihívással, számos az ágazatot érintő globális és lokális tendenciával, kihívással kell szembenézzen a baromfi ágazat is. Egyrészt ugye a demográfiai változások globálisan értelmezve, az előzőekben röviden ejtettem róla szót, de nem is akarok jobban belemenni. A fogyasztói szokások és elvárások, és azoknak a különbözősége területi és regionális szinten, itt nem csak az ára, a minőségre, de az élelmiszer biztonságra, vagy akár az állat jóléti elvárásokra is gondolnunk kell. A baromfi termelés földrajzi és közgazdasági lehetőségei globális szinten igen nagy különbséget mutatnak, és a földsorolt nagy piaci szereplők globálisan is eltérő földrajzi, környezeti és közgazdasági körülmények között állítanak elő állati terméket, ezen belül baromfi termékeket, és ez mind piaci különbségeket okoz. Ez megjelenik az önköltségben, és ez a kereskedelemben is kifejti hatását. És hát egy másik tendencia, ugye nem csak területi értelemben, földrajz értelemben figyelhető meg a baromfi ágazatban a koncentráció, hanem vállalati szinten is, hiszen ahhoz, hogy lépést tartsunk ezekkel a kihívásokkal, a hatékonyság, az üzemméret és az üzemi koncentráció irányába hajtja az ágazatot. A kereskedelmi lehetőségek és korlátok, ezen belül a különböző egyezmények, szankciók, a többérdekek mind-mind felsorolható, mind kihívás a jövőre vonatkozóan. Fertőző állatbetegségek, járványvédelmi kérdések, és azok gazdasági hatásai nem figyelemben kívül hagyandóak. A munkaerő elérhetősége lokálisan, akár már Magyarországon is, de uniós szinten is egy óriási probléma és egy óriási kihívás a jövőt illetően. És akkor ismét az állatjólét, de már most nem részletezném, állatjólét címszó alatt a nagyüzemi termelés lehetőségeit korlátozó, észszerűtlen, én úgy gondolom, észszerűtlen tartástechnológiai rendszerek erőltetése az EU-ban, ez egy komoly kihívás a baromfi ágazatot illetően. Hogy ez mit jelent, hogy a ketreces tojás termelésnél például a ketrecek kivezetését, a csirke hízlalásnál pedig az egy négyzetméteren előállítható és letelepíthető csirkék számát és mennyiségét és annak csökkentését. Klímavédelem, környezetvédelem, ez ahova kapcsolódik ugye a téma, nem részletezném ezen belül, elsősorban a takarmány kell kiemelni, a takarmánytermelést, ami ugye az állattenyésztési oldalon és a farmokon jelenik meg, valamint a csomagoló anyagok, amely a teljes termékpályán, de különösen az élelmiszeriparban kiemelendő kérdés. Fenntarthatósági elvárások szigorodása, volt szó az ESG szabályzásról, ehhez kapcsolódó zöld hitelezés, és amikor arról beszélünk, hogy beruházás, és fejlesztés és annak finanszírozása egyértelmű a kereszt megfeleltetése ennek a történetnek. A kutatás és az innováció, ugye az ágazat mellett globális értelemben minden más szektort érint, a kutatás, innováció, a jövő technológiai fejlesztései, ezzel nyilvánvalóan élnünk kell és élnünk lehet ezekkel a tendenciákkal. Itt a mesterséges intelligencia alapú robottechnológiára, szoftrobotikára kell gondolni, nem csak a farmok szintjén, de a feldolgozóiparban is. A fő cél, én úgy gondolom, az európai baromfi ágazat számára, egyrészt az európai fogyasztók biztonságos és fenntartható élelmiszerekkel való ellátása, miközben másik oldalról, és ide tartozik egy fontos kérdés, exportorientáltak vagyunk, tehát többletet termelünk az EU-n belül, az iparág versenyképességének megőrzése a nemzetközi piacokon. Mert ha ezt elveszítjük, akkor házon belül, EU-n belül ez a piacok borulásához vezet. Na de mit értünk el eddig? Eddig is, és akkor csak a farmra koncentrálok most a csirke hízlalásban, jelentős termelési hatékonyságbeli javulást értünk el, köszönhetően a szelekciós előrehaladásnak, köszönhetően a tartástechnológia műszaki kérdéseinek, és köszönhetően a takarmányzás technológiai fejlesztéseknek. Ez jelentős környezetterhelés csökkenést is jelentett. Akkor, amikor még én egyetemista voltam, ez 20 évvel ezelőtt volt, még azt tanultuk, hogy 2 kiló takarmányból lehet 1 kiló élő csirkét előállítja. Ma ez 1,5 kiló. Tehát 0,5 kilogrammal megtakarítottak a vízfelhasználásban, a földhasználatban, az energiafelhasználásban, és így az üvegházhatású gázok kibocsátásában is jelentős előrehaladást érhető el. De nem tehetetlen maga az európai baromfi szektor, és előremutató kezdeményezései vannak. Az Európai Baromfi Feldolgozók és Kereskedők Egyesülete fenntarthatósági kartát fogadott el, és ezen irányelvek mentén rögzítette az ágazat számára a jövőben megvalósítandó feladatokat, illeszkedve az európai zöld megállapodáshoz. 4 célt fogalmazott meg, ezek közül az egyik a környezeti hatások csökkentése, itt első körben ugye a takarmány felhasználásra, a másik körben pedig az ágazat egészének, tehát a termékpálya egészének környezeti hatásai csökkentésére helyezi a fókuszt. Itt megjelennek olyan intézkedések, mint a nem erdőírtott területektől származó fehérje felhasználása, a karbonföldgazdálkodási gyakorlatot alkalmazó területekről származó fehérje felhasználása, az EU területéről származó fehérje fehérje források használata és annak ösztönzése, a takarmányok emészthetőségét növelő programok, innovációk támogatása, ágazati szinten az LCA elemzések kidolgozása, harmonizált mérési módszerek elfogadása, és a további céloknál ugye a csomagolóanyag jelenik, meg információgyűjtés, alternatív csomagolóanyagok támogatása, állatjólét esetében nagyon hangsúlyosan kiemelném, és ezt aláhúzta az AVEC irányelve is, csak tudományosan alátámasztott érvekkel megfogalmazott javaslatokat kívánnak befogadni. Itt olyan intézkedéseket fogadtak el és fogalmaztak meg, mint az indikátorok kidolgozása, tehát tudjuk már közösen ezt mérni, természetes megvilágítás, a környezetgazdagító eszközök alkalmazása, képzési anyagok, új technológiák, és a negyedik cél az az antibiotikum felhasználás lehetséges minimalizálása. Én ezt kiegészítettem, okszerű használatra való törekvés. Itt is egyértelműen az adatgyűjtés és az antibiotikum felhasználás csökkenés. Na, hogy ezeket hogyan, miként érjük el? Jövőbeli lehetőségek, amely jövőbeli lehetőségek közül már jó néhány a jelenlegi gyakorlatban, európai és magyar gyakorlatban is megjelenik. A jövőre vonatkozóan szelekció új módszereinek alkalmazása, itt a genomikus szelekcióra, génszerkesztésre kell gondolni, a precíziós takarmányozás lehetőségeinek kihasználása, takarmánykiegészítők fejlesztése, amelyekkel jelentősen lehet csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, sertés, húsliszt ismét bekeverhető a baromfi takarmányokba, ennek nyilván infrastruktúráját ki kell építeni újra, a rovarliszteket szintén jövőbe mutató kérdéskör, és az antibiotikum felhasználás csökkentése érdekében különböző preprobiotikumok, egyéb anyagok használata és takarmányba való bekeverése jelenthet sikert. Technológia és technikai fejlesztés kapcsán csak néhány példa, amely mondjuk az energiafelhasználásban a legnagyobb részarány teszi ki, ez a ventilátorok és a szellőztetési rendszerek működtetése. Olyan korszerű megoldások vannak már, amely már a fordulatszám szabályozás, takarékos energiafelhasználást tesz lehetővé. De a korszerű istállóvilágítás, vagy a hiányzó munkaerőt kiváltó high-tech megoldások, technológiák térnyerése nem csak a baromfi telepeken istállókban, de a feldolgozó üzemekben is. Emellett természetesen a megújuló energiaforrások felhasználása, itt legnagyobb részt a napelem, de egyéb megújuló energiaforrások elterjedése is látható, és már tapasztalható. És végül itt a körforgáshoz, gazdálkodáshoz kapcsolódóan, ugye a képződő termékpálya szintjén képződő melléktermékek, trágya, állati hulla, akár a keltetői tojáshéj, vagy a vágóhidi hulladékok hatékony feldolgozása, fermentálása, vertikális termékláncba integrálva, ez nyilván megfelelő üzemméret mellett, megfelelő méretű integráció keretei között, trágya feldolgozás formájában fermentált termékként állítható elő, erre ma már Magyarországon jó gyakorlat, és ezt kiemelem, negatív széndioxid lábnyoma van ennek a történetnek és kezdeményezésnek. És hát nem utolsó sorban a különböző alternatív csomagolóanyagok, amely nem a szektortól függ, elérhetőek a piacon, ezeket kell alkalmazni és ezeket felhasználni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben tovább folytattuk a legutóbbi debreceni környezetvédelmi konferencia bemutatását, amelyben dr. Szőlősi László, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának docense a baromfi ágazat változásairól beszélt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével értékeljük a megválasztása óta eltelt időszakot, és az idei tervekről is beszélgetünk.
Azzal telt az elmúlt hónapok, hogy igazán kiismerjem magam az egyházkerületünkben, úgymond az egyházkerületünk struktúráit, minden egyes szegmensét, ami hozzám tartozik, azt még jobban igyekeztem feltérképezni és megismerni annak a működését. A legszebb részei a szolgálatomnak, amikor a gyülekezetekben vagyunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Alkotásai templomokat díszítenek szerte az országban.
Mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok rá fel, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Jól ismeri a gyülekezetek örömeit és kihívásait, hivatása legszebb részének pedig azt tartja, amikor közvetlenül a közösségekben végezheti a szolgálatát. Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület tavaly megválasztott püspöke, szinte mindig úton van, településeket látogat, találkozókra jár és íróasztalán sosem fogy el a tennivaló. Rásony Sáberencs, Kázsmárk, Halma és Kiskén is lelkipásztora a régi alapokon nyugvó folyamatos megújulásban hisz, és abban, hogy a református egyháznak tudatosabb hitvallóvá kell válnia. Barna Sándorral a megválasztása óta eltelt időszakot értékeltük, és az idei tervekről is beszélgettünk. Kezdjük a legfrissebb élményekkel, emlékekkel. Az elmúlt hétvégén a generális konvent ülésén vett részt püspök úr Erdélyben, illetve ezt követően felszentelték az erdélyi református egyházkerületnek az új püspökét. Miről tanácskoztak a konvent ülésén, és milyen élményekkel tért haza a határon túlról?
Hát ez egy nagyszerű alkalom, hogy az egész magyar református egyház, valamennyi egyházkerülete, amik az elnöksége találkozzék. Valójában a 25-ös évnek a megtervezése, programok tisztázása, az egységnap előkészítése, a kárpátaljai helyzetről való beszámoló, közös ügyeink megbeszélése volt napirenden, és ezt követte még a teológiát fenntartó kerületek püspökeinek és a teológiák vezetőinek a találkozója, ahol szintén egy ilyen stratégiai megbeszélés folyt. Egy helyzetelemzés, ahol mindenki beszámolt arról, hogy mi történik éppen az intézményében, milyen jövőképük van, merre szeretnének haladni, és ahol mi is elmondhattuk azt, hogy mit szeretnénk várni a teológiáktól, gyülekezeti lelkipásztorok tekintetében a képzést milyen irányba lehetne még, ha lehetséges, jobbá tenni.
Volt valamilyen határozott kérés, amit megfogalmazott a Tiszán inneni református egyházkerület püspökeként?
Hát az utóbbival kezdeném, a teológiákkal való megbeszélésen. Én egyetértek abban, hogy továbbra is azért 6 éves képzés maradjon, ahol 5 év az maga az alap, és aztán egy gyakorlati év követi. Szükség van erre. Úgy gondolom, hogy igazán megtanulják a fiatalok azt, amire szükségük lesz aztán a hivatásuk betöltéséhez, illetve igen, kényes kérdés az is, hogy egyik intézményből hogyan van átjárás a másikba, tehát ahol esetleg egy hallgató, úgymond leszerepelt, akkor azt mennyire vehető át a következő, ez egy körültekintéssel kell ebben lenni, úgyhogy talán esélyt adunk a magának a hallgatónak, de esélyt adunk a gyülekezeteknek is, mert azért a 6 év során azért elvégződik egy szűrés is, hiszen nem mindenki alkalmas mégsem a lelkipásztori szolgálatra, azok közül mindenki, aki jelentkezett a teológiára. Illetve egészen gyakorlati kérdés, ami kerületünket illeti, hogy sokszor találkozunk azzal, hogy a kikerülő 6. éves diákoknak nincs jogosítványuk, ami egy ilyen gyakorlati hiányosság, és nagyon fontos ugyanakkor, és ebben az lehet a szerepük a teológiáknak, hogy akár megszervezik ezt, vagy esetleg csak emlékeztetik a diákokat arra, hogy szerezzék meg ezt a képesítést is.
Egy olyan közösségben járt, ahol magyarnak lenni, református magyarnak lenni kisebbségnek számít. Milyen érzésekkel érkezik püspökként Erdélybe, és mi az a muníció, amit egy ilyen utazás során magával tud hozni, akár a mindennapi szolgálatába?
Amikor Erdélyben járunk, akkor mindig ráismerünk arra, hogy mennyire összefonódik az egyháziasság, a hitben való élés, a vallásosság és a magyarság kérdése. Ez itthon, ez nem válik kérdésünké, tehát nem, igazán sokszor nem kapcsoljuk ezt össze, de a magyarság megtartó ereje volt a vallásoknak, az egyházaknak volt. És ez egy ilyen nagyon érdekes körülmény, ami őket erőssé is tette arra a kultúrharcra, ami most folyik egyébként Európában, ahol itt a közép- és kelet-európai országok kereszténysége a meghatároz abban, hogy meg tud-e maradni a kereszténység, mert nyugaton már, Nyugat-Európában már ez eldőlt.
Ez az Erdélyi Református Egyházkerület új vezetőjének a felszentelésén is megfogalmazódott. A magyarság sorskérdései, a megújulás és a hitnek a fontossága volt az, ami középpontba került ezen az ünnepségen. Milyen együttműködésre számít az új püspökkel?
Amikor elbúcsúztam tőle, akkor ígérte, felajánlottam természetesen neki, és nem csak illedelmességből, hogy szeretettel várom Miskolcra, közös baráti beszélgetésre is. Azon túl, hogy ez a generális konventnek a hivatalos részén túl egyébként a megbeszélések után azért egy nagyon jó lehetőség volt együtt beszélgetni barátilag a püspök és főgondnok társakkal, és Vilmos ígérte is, hogy szándéka is valamennyiünket fölkeresni itt Magyarországon. Úgyhogy én reménységgel tekintek a közös munkálkodás felé.
Nehéz helyzetben vagyunk, hogyha a tavalyi évet kell értékelni, mert valójában egy fél évről van szó. Ugye nyár végén választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület püspökévé, és azóta gyakorlatilag csak néhány hónap telt el. Emlékszem, ugyanitt ültünk, amikor az első interjút készítettem önnel püspökként, akkor még egy kicsit hűvösnek, hidegnek érezte azt a széket, ahol most ül. A kérdésem az, hogy mostanra bemelegedett?
Inkább azt mondanám, hogy melegszik. Azzal telt az elmúlt hónapok, hogy igazán kiismerjem magam az egyházkerületünkben, úgymond az egyházkerületünk struktúráit, minden egyes szegmensét, ami hozzám tartozik, azt még jobban igyekeztem feltérképezni, és megismerni annak a működését, hogy teszik akár működési hibákra is fölfigyelni, javító szándékkal. Az elmúlt hónapokban ez történt. Nagyon sok előtte püspök helyettesként, lelkészi főjegyzőként leginkább ilyen operatív teendőim voltak, amik a gyülekezet felé orientálódtak. Ez most is megvan, de ezen túl egy olyan íróasztalnál ülünk itt, egy olyan asztalnál, amely tele van most is íratokkal, hiszen nagyon sok gyülekezeti felterjesztett dolog van, nagyon sok építési projektben vagyunk benne, az intézményeink élete is itt tulajdonképpen ezen az asztalon megjelenik sok tekintetben, ami aláírásra vár. Így egy nap, amikor 40-50-60-100 aláírás is megtörténik, akkor ez alatt igyekszik az ember olvasni, figyelni, kérdezni, és ezáltal, hogy hogyan is működnek a dolgunk az egyházkerületünkben. Ezeket igyekszem tanulni. Nem mondom azt, hogy mindent tudok, de látom is már azokat a pontokat, ahol egy kicsit kiigazításra van szükség. Talán az elmúlt három esztendőnek a hiányosságait behoznám, nem történt meg.
Más a véleménye, a meglátása a tiszteleti egyházkerületről, mint korábban volt?
Alapvetően nem más. Gyülekezetekből jövök, és én abban érzem a különbséget, amikor együtt vagyunk egy elnökségi tanácson, hogy a püspöktársaim sokszor elismerik azt, hogy ők kicsit távolabb vannak a gyülekezetektől, mint például az esperesek, és emiatt talán információk hiányában vannak. Én úgy érzem, hogy a mai nap is nagyon jót ismerem teljes mélységében az egyházkerületünk gyülekezeteinek a gondjait, örömeit, és ilyen értelemben nem változott.
Mi az, amit a legjobban szeret, és mi az, amit a legkevésbé ebben a szolgálatban?
Ön tulajdonképpen azok a legszebb részei a szolgálatomnak, amikor a gyülekezetekben vagyunk, amikor egy hálaadó alkalman vagyunk együtt, illetve nem árulok el titkot, én tervezem azt, hogy a sok operatív teendő mellett, ami igencsak lefoglalnak, és ebben benne van az a közegyházi elfoglaltság, amire én igazából nem számítottam, hogy ilyen sok. Tehát, hogy minden hónapban elnökség, zsinati tanács, zsinat, generális konvent, ilyen sok országos egyházi elfoglaltság.
És rengeteg utazás.
És rengeteg utazás természetesen.
Számolja, mert hány kilométer van az autóban, vagy még az kicsit korábban?
Leghamarabb a kocsi érezte ezt meg, az igénybevételt, mert egy benzines autó is nem erre van felkészülve, hogy ilyen sok kilométert menjen. Igen, igen. De ha tehetem egyébként mindig, akkor együtt megyünk a főgondnok úrral, vagy esetleg egyházmegyével továbbra, és hogyha hosszabb utakra megyünk, akkor egyrészt a környezeti lábnyomó se legyen olyan nagy, a költségeink se legyenek olyan nagyok, úgyhogy igyekszünk együtt menni, tehát nem külön-külön.
A gyülekezetek hozzászoktak már ahhoz? Jó szívvel fogadták, hogy kevesebbet látják a lelkipásztorukat?
Valójában a gyülekezeteim és a családom az, aki ennek így a kárát látja, ennek a elfoglaltságnak, hiszen ez nem egy 8 órás tevékenység. Tegnap is, nem titok, 8 óra felé értem haza. Este 8 körül, ilyenkor már a családa sem sokat tud foglalkozni az ember. Azért az a 28 éves gyülekezetben ott töltött szolgálatom alapján ők ezt örömmel fogadták, és talán mondhatom azt, hogy akár még büszkék is rám. Ugyanakkor természetes, hogy jó volna többet ott lenni. Van olyan egyházkerület, ahol nem is lehet, hogy voltam például Erdélyben, nem is lehet a püspök a gyülekezeti szolgálatban. A mi alkotmányunk szerint pedig éppen, hogy szolgálatban kell lenni, tehát egy gyülekezethez kötődnie kell. Nem mondom, hogy melyik a helyes megoldás, mert valóban óhatatlanul is elhanyagolódik a saját gyülekezet. Nem tudok úgy ott lenni, ahogyan kellene.
Ezt elfogadják a gyülekezeti tagok.
Természetesen amennyit csak lehet, ott vagyok, illetve megértéssel fogadják. A családom is és a segédlelkész is igyekszik ezt az űrt betölteni.
2025-ről már most tudjuk, hogy páratlan év lesz. Mire számít ebben az esztendőben, akár a szolgálata, akár pedig a magánélete terén?
Mi általában a jövendőt mindig a jelen meghosszabbításának gondoljuk, és az rövid távon ebben mindig igazunk is van, hosszú távon pedig mégsem így van. Jövő a történelem formáló Isten kezében van. Viszont azt lehet látni, hogy ha az elmúlt esztendő kicsit a káosz felé tartott, akkor a 2025-ös esztendő ennek a folytatása lesz. Ezt ma már az első hónapon túl érezzük is, tapasztaljuk is. Én istenikén keresztül tekintettem a jövendőbe, amikor a Lukács evangéliumát egy alkalommal napi igénként olvastam, és egy baráti Lukács 5-ben olvasunk arról, hogy Jézus tanít egy házban, nagyon sokan veszik körül, és hoznak egy bénát hordágyon a barátai, négy barátja, mert a Márk evangéliuma 4-ről szól, és nem találják a módját annak, hogy hogyan tehetnék oda, hogyan vihetnék oda Jézus elé ezt a bénámbert, és aztán mégis a találékonyság és az állhatatosságuk győz, és a hitük és reményük, mert hogy megbontják a cseréptetőt, és ott engedik le. És Jézus látva az a hitüket, azt mondja a bénának, hogy megbocsátottak a te bűneid. És egyszer Isten adta ezt a látást, hogy én próbáljam ezen keresztül nézni ezt az esztendőt. Ebben a gyönyörűséges történetben benne van az, hogy mi azért élünk, azért születtünk, hogy egymásért legyünk, és egymásért megyünk, itt az egyház kerületben is, és a, magában a történetben ott vagyunk, ott látom magunkat úgy is, mint a béna, akit egyszer oda kell vinni Jézushoz, hogy meghalljuk az üdvözítő mondatát. Ott vagyunk a barátok személyében is, akiknek oda kell vinni másokat, ez a mi szolgálatunk, ez az alapvető küldetésünk az egyháznak, ennek megtalálni a módját. Én úgy gondolom, amikor a megújulás útját keressük, akkor mindig ennek a módját kell, hogy megkeressük, hogy a ma emberét hogyan tudnánk odavinni.
De akkor szükség van megújulásra.
Mindig szükségünk van.
És melyik réteget nehezebb elérni, amiről most beszélt? A barátokat, vagy azokat, akik távolabb vannak?
Mindenképp, akik távolabb vannak. És nem véletlenül ábrázolja így a Szentíró, hogy már bénák, hogy már maguktól nem találnának oda. És tehát ez a történet az egymásra hangolódásnak, az összefogásnak, a kreativitásnak, az állhatatosságnak, a reménynek, a bátorhitnek a dicsérete és az ígérete is, hogy ez, ha ez mind együtt van a 2025-ös esztendőben, akkor ezt az Isten meg tudja áldani. És tulajdonképpen ide érkezik meg a kedves Zsoltárunk és a 90. Zsoltár is, amikor először arról beszél, hogy az Isten örökkévaló, akinek az életében egy nap, ezer esztendő, mint egy nap, mi viszont mulandóak vagyunk, ugyanakkor mégiscsak, amikor számba veszük ezt a mulandó életet az Istennel való összefüggésben, akkor, hogyha ezen megnyugszik az Istennek a kegyelme, akkor mégiscsak számít az, amit teszünk.
És te megmaradsz minden időben, ez a záró sora a Zsoltárnak.
Így van, illetve mindaz, amit cselekszünk, azt az Úristen tegye maradandóvá. Az maradandó, azt mi magunk nem vagyunk maradandók, de mégis az örökké valóságnak tehetünk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekisten tiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrészről kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. 3 vallásóra van egy héten, 3 KT-óra, 3 Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egy harmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. Az elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre 100 000-es nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán, a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha 3-as tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra, vagy egy kicsit tovább a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egy harmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetsz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A korzaton található három faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és két bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, ez a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. Zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzatom pedig a református címért található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55, ezekben az éve még álmond is emért volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicskakésem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik veszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük, és innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a veszőnek a kérgét cifrál, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán. Ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármi az, hogyha nincsen hajlam, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a szatmári népművészek körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom úgy, hogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok ilyen apró dolgokat is, most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon is, Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igénynek megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpátalján szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahol az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerikai Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, mert szeretném, hogy ne késsek le vele.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.